Erős Várami Istenünk! Kedves testvérek, köszönöm, hogy itt lehetek közöttetek ezen a nagyon-nagyon fontos alkalmon, hiszen a missziói konferencia az mindig azt jelenti, hogy a bennünk égő, meglévő tüzet, vagy néha már csak parazsat, egy-egy ilyen közösségi találkozás, az Isten igéjének a hallgatása, a Krisztus közeli találkozás megújítja fel, lángolja, és azért is kérjük most az Urat, hogy a Szentlélek fuvallata szítsa lángra bennünk a tüzet. Imádkozzunk! Urunk, Te látod, hogy a hétköznapi életben, amelyik ugyanúgy hozzátartozik a mi életünkhöz, mint a veled való találkozás, hiszen erre teremtettél, erre rendeltél minket, feladataink vannak a mindennapokban is, de Te külön feladatot adsz nekünk, hogy a Te országodnak a munkásai, a Te evangéliumodnak, a jó hírnek a hirdetői legyünk. Köszönjük neked, hogy meg akarod újítani ez iránti elkötelezettségünket, lendületünket, és kérünk téged, hogy hitünket megerősítve ajándékozz meg minket ezekben a napokban a veled való közösség áldásaival, azzal a szeretettel, amelyik elsősorban irántad ég bennünk, és azzal az erővel, küldetéstudattal, amelyel visszaküldesz minket majd a hétköznapjainkba. Légy közöttünk, áld meg igédet, szent lelket tegye élővé és hatóvá. Amen. Kedves testvérek, a ma reggeli ige és a kiadott textus a Lukács evangéliumának a 6. részéből szólít meg bennünket. Lukács 6, 12. verstől a 19. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor aztán kivilágosodott, oda hívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett. Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága, és a nép nagy tömege egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírusból és Szidónból. Azért jöttek, minthogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő jött ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Én azt gondolom, kedves testvérek, hogy ismerős számunkra ez a történet. Jézus elhívja 12 tanítványát, és ezzel egy egészen új életszakasz, új életforma kezdődik el ezeknek a tanítványoknak a életében. Nem csak 12-en voltak Jézus körül, hanem volt neki egy nagyobb, szélesebb tanítványi köre is. Erről is tudunk az evangéliumból is, hiszen 70 fős tanítványi köre is volt. Meg még nyilván többen is voltak, akik Jézust követték, keresték benne az Isten országát, az Isten igéjét akarták hallgatni, akik felismerték benne, hogy ő benne itt van valami, abból, amit nagyon várnak, amelyik minden ember szívének a vágya, hogy találkozhassanak az élő Istennel, annak a valóságával, az Isten országának a valóságával. És ezek közül az emberek közül választ ki Jézus egy kisebb csapatot, egy 12 fős csapatot, apostolokat. Szeretném először azt elmondani, hogy mit is jelent az, hogy Jézus a sokaságból kiválaszt 12-t? Azt jelenti, hogy nem mindenkire bízza rá Jézus ugyanazokat a szolgálatokat. A Sokaságból nyilván sokan voltak olyanok, akiket egyszerűen haza küldött, vagy haza mentek, és ott tettek bizonyságot arról, hogy ők látták Jézust, és talán ő a Messiás. Ott tettek bizonyságot, hogy az Isten országa eljött, és arról, hogy miket mondott Jézus. Van, aki hazamegy, és a maga hétköznapi életében éli a maga keresztény életét, a hitét, és ott tesz bizonyságot Jézusról. Ők is misszionáriusok. Ők is Jézus szolgálói. Ők is az ige hirdetői. De ez a 12, akit Jézus kiválasztott, ezek különleges elhívást kaptak. Arra kaptak elhívást, hogy mondjam így, főállásban legyenek Jézusnak a tanítványai. Főállásban, vagyis ettől kezdve ők 3 esztendőn keresztül éjjel és nappal együtt vannak Jézussal, átélik mindazt, amit Jézus tesz, hallják mindazt, amit Jézus tanít, látják a csodáit, a gyógyításait, és ott vannak a kereszt alatt, látják Jézus halálát, áldozatát, ezért tudnak majd a hitelesen beszámolni erről, és ott vannak, amikor Jézus a feltámadás után megjelenik nekik, akkor is eznek a 12-nek jelenik meg először, és ezek tudják, hogy miről beszélnek. Mert, ahogy a János írja a levelében, mi láttuk, megtapintottuk kezeinkkel, hallottuk az élet igényét. Mi, ahogy Péter apostol is írja, mi nem holmi mítoszokat, holmi meséket hirdetünk nektek, hanem azt, amit a saját szemünkkel láttunk, a saját fülünkkel hallottunk és megtapasztaltunk. Vannak tehát olyanok, akikre Jézus ezt a szolgálatot bízza. És itt az ő kiválasztásukat látjuk. Minden keresztény ember, Jézus tanúja kell, hogy legyen ebben a világban. De van, aki a hétköznapi életében tanúskodik, és van, aki úgymond főállásban teszi ezt. Nos, hogyan is kezdődik ezeknek az apostoloknak a kiválasztása? Azt olvassuk, hogy Jézus kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Jézus át imádkozta az éjszakát. És ez azt jelenti, hogy nem csak úgy találomra bökött rá emberekre, hogy na te, ti 12-en, ti lesztek az én tanúim. Hanem Jézus ezt komolyan megbeszélte az ő mennyei atyával. Hogy kik legyenek azok, kikre bízza rá az evangélium hirdetését. És ha Jézus így készült erre a fontos döntésre, akkor azért azt nekünk is érdemes, meg kell tanulnunk, hogy a fontos döntéseink előtt nekünk is imádkozni kell, hogy megértsük, hogy mi az Isten akarata. Nem úgy, ahogyan mi általában szoktunk, hogy először kitalálunk valamit, és utána megpróbáljuk megszerezni rá Istennek a jóváhagyását, hanem pontosan fordítva. Hogy először megtudakoljuk Istennek az akaratát. Mit szól hozzá az én ötletemhez, gondolatomhoz? Először megpróbáljuk nagyon komolyan odafigyelni, megérteni, hogy milyen úton érjük ezt el. És ha Isten jóvá hagyja, és ebben már biztosak vagyunk, akkor léphetünk tovább. A vezetés az, hogy Isten vezet bennünket. Az, hogy ahogy énekeltük, akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, azt nekünk nagyon komolyan kell venni. Az ő akarata nélkül, az ő útmutatása nélkül csak próbálkozunk, és nagyon sokszor zsákutcába térünk bele. Tehát ha Jézus így választotta a tanítványait, akkor ez nagyon komolyan figyelmeztet minket arra, hogy nekünk is az Úr akaratát kell először megtudakolnunk, és csak utána cselekednünk és lépnünk. A másik dolog, ami ezeknek a tanítványoknak az elhívásából számunkra világossá lesz, hogy Jézus hívja el a tanítványokat. És ez azt jelenti, hogy senki sem maga jelentkezik tanítványnak. Nem úgy van ám az, hogy én ilyen kiváló vagyok, én ezt is tudom, azt is tudom, Jézus főnyeremény leszek neked, ha engem választasz, hanem Jézus maga dönti el, hogy kit választ tanítványnak. Nem a mi alkalmas voltunk, hanem az, nem mi magunktól van, ami alkalmas voltunk, mondja Pál apostol, hanem az Úr az, aki alkalmassá tesz minket erre a szolgálatra. És Péter apostol is mondja, jó ismerni a Bibliában több ilyen helyet, hogy senki sem választja magának ezt a tisztességet, hanem csak akit az Isten választ ki rá. S tehát senki nem mehet a maga feje után, a maga elgondolása után, nem mehet magától, hogy én tanítvány leszek. Az Úr elhívása. És ez az elhívás ott kell, hogy legyen, meg kell, hogy értsük, hogy személyes elhívás. Ez az elhívás azt jelenti, hogy meghallom, megértem Istennek a szándékát, akaratát. De ha egyszer ezt meghallottam, akkor viszont köteles vagyok ennek engedelmeskedni. Tehát senki sem mehet magától, Jézus hívja el ezt a 12 tanítványt. Ő tudja, hogy miért. Az Isten tudja, hogy kivel mi a terve, hogyan lesz a későbbiekben. Lám ott van az elhívottak között Júdás Iskáriótes is, akiről Jézus pontosan tudja, hogy mi lesz, hogy őt el fogja árulni, de mégis neki is szerepe van az Isten tervében, ez nem menti fel őt a felelőssége, az árulásának a felelőssége alól, de Isten tervében szerepe van, ezért ott van az elhívottak között. Kedves testvérek, a harmadik kérdés azután, hogy kiket hívott, kiket választott el Jézus. Azokat, ebből az előző kettőből már világos, hogy átimádkozta értük az éjszakát, ő hívja el őket. Azokat hívja el Jézus, akiket az Atya megmutatott neki. Ugye mi egészen másként választunk. Mi azokat választjuk, akiket mi alkalmasnak tekintünk. Mi azokat választunk, akik... ahogy Pál mondja, a világ szemében okosok, bölcsek, előkelők, gazdagok, mi ezeket az emberek ügyesek, mi ezeket az embereket szoktuk emberi oldalról értékelni. Valahogy úgy vagyunk ezzel választással, az jutott eszembe, mint amikor a gyerekek focizni indulnak, és a foci csapatot ugye, kijelölnek két kapitányt, és a kapitányok választják a foci csapatot. Egyszer az egyik választ, egyszer a másik választ. Honnan indul ki a választás? Mindig a legügyesebb. Őt választom. A második legügyesebbet választja, és így tovább. Akik ügyetlenek, azok a végén, hát majd csak elkelnek, állj ide, állj oda. De Isten választása, Jézus választása, egészen más. Nem így választ. Vagy akár eszembe juthatott most hirtelen, hogy hogyan választ egy cég munkatársakat az állásinterjún. Hát ugye a legrátermettebbet, a legokosabbat, a legalkalmasabbat, jó megjelenésű munkatársakat választottak volna. Bizonyára, hogyha mi választottunk volna, akkor bizonyára választottunk volna egy Nikodémust, aki bölcs, írástudó, farizeus, ő aztán igazán alkalmas lehetne az Isten országára. Vagy választottuk volna Simon farizeust, aki szintén előkelő, gazdag, farizeus, választottunk volna az írástudók közül. Jézus nem közülük választ, hanem azok közül, a halászok és egyszerű emberek közül, akik ott körülötte voltak. Igen, Jézus nem a rátermettség, nem a szimpátia alapján választotta a tanítványokat, hanem úgy, ahogyan az Atya mutatta meg neki. És ezért, hogyha arról van szó, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ó, nem vagyok én alkalmas arra, hogy Jézusról beszéljek, akár otthon, akár gyülekezet előtt, akkor gondoljunk arra, nem véletlenül bízott meg minket Jézus ezzel a feladattal, vagy egy ilyen bizonyságtétellel, vagy más feladattal, hanem mert ő alkalmasnak ítélt minket. Jön egy negyedik kérdés, és a negyedik kérdés az, hogy mire választotta ki őket? Mire választotta ki őket? A Máté evangéliumában úgy olvassuk ugyanezt a történetet, amikor Jézus elhívja a 12-t, hogy kiválasztott közülük 12-t, hogy mindenkor vele legyenek. Hogy mindenkor vele legyenek. Ez tehát az első dolog. Először a vele való közösségre. Kedves testvérek, a tanítványok választása nem azt jelenti, hogy már is mehetsz a munkába, hanem azt jelenti, hogy kiválasztottalak téged, hogy velem legyél mindenkor. És ez azt is jelenti, hogy a tanítványi választásnak az első és a legfontosabb ajándéka, hogy a tanítvány mindig Jézussal lehet. Ezt jelenti az, hogy mostantól kezdve 3 esztendeig, éjjel és nappal együtt vannak Jézussal. Látják Jézusnak a cselekedeteit, látják Jézus csodáit, látják Jézus hatalmát, erről fognak majd a továbbiakban bizonyságot tenni. Misszionárius, apostol, küldött, csak az lehet, aki együtt van mindig Jézussal. Nagyon-nagyon nehéz néha megállni azt, hogy amikor nagyon belelendülnénk egy feladatba, egy munkába, lelkészként is, misszionáriusként is, hogy elveszítjük a szemünk elől Jézust, hogy csak a munka, csak a feladat, csak azt látjuk, amit tennünk kell, pedig nem tudunk semmit se tenni. Maga Jézus mondta, nélkülem, nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Az alapvető, hogy aki Jézus tanítványa, aki Jézus munkájába elindul, az legyen mindig Jézussal. Élő kapcsolat az Úrral. Ez az első és a legfontosabb. Aztán a másik, persze, az is jelenti ez a másik, hogy azon kívül, hogy mire választotta őket, arra választotta őket, hogy tanúim legyetek. Tanúim legyetek. Ugye, ahogyan a mennybe menetele előtt elmondja majd nekik, ennek a 12-nek, hogy tanúim lesztek, menjetek el, széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ti lesztek az én tanúim. Ez a tanúság csak azt jelentheti, hogy nem mondunk mást, mint amit Jézustól láttunk, hallottunk, vele átéltünk. Az ige hirdetésekben is, a lelkészi szolgálatban is. Csak az az igazi, amikor arról tudunk beszélni, amit mi magunk is átéltünk Jézussal együtt. Nem elméleteket kell nekünk, nem teológiai igazságokat kell nekünk hirdetni, hanem azt kell hirdetnünk, amit láttunk és hallottunk az élet igéjéről. Azt, ahogyan Jézus a mi életünkben megszólalt, cselekedett, azt, ahogyan láttuk tőle, hogy a környezetünkben miket cselekedett, azt, ami tanúság. Miről beszél egy tanú? Arról, amit látott és hallott. Hogyha egy tanú már csak arról beszél, hogy én azt hallottam, hogy valaki azt mondta, az már nem tanú. az már csak ilyen közvetett bizonyíték, vagy a legrosszabb esetben ugye egy ilyen hoax, egy ilyen városi legenda, hogy azt mondják, hogy nem. Aki Jézusról beszél, annak tudnia kell, hogy miről beszél. Annak tudnia kell, át kell élnie. És ezt jelenti. Ezért fontos a Jézussal való közösségünk. Ezért fontos számunkra az ige, ezért fontos számunkra hallani, amit ő mond, ezért fontos számunkra látni, amit ő cselekszik. Testvéreim, csak annak van hitele, amiről mi magunk is meg vagyunk győződve. És ez hallatszik, látszik a szavainkból. Soha nem mondjunk Jézusról olyat, ami csak elmélet. Nincs ereje annak. Csak annak van ereje, amit mi magunk is tapasztaltunk és átéltünk. Hát erre választott ki minket. Hogy amit, hogy mi Jézussal legyünk mindenkor, és amit mi az életünkben átélünk vele, azt adjuk is tovább, mint hiteles tanúk. Mit is jelent tehát ez az egész elhívási történet? Az, hogy Jézus maga is imádkozik, keresi az Atya akaratát, hogy ne önmagától cselekedjen, hanem azokat hívja el, akiket az Atya mutat meg neki. Senki nem mehet magától, mindenkit csak akkor mehet, ha Jézus elhívta őt. Kiket hívott el? Akiket az Atya mutatott. És ezek nem a legkiválóbbak, nem az emberi minőségünk adja, hogy mi alkalmasak vagyunk-e vagy sem, hanem az ő elhívása. És mire hív el bennünket? Arra, hogy mindenkor vele legyünk, és arra, hogy erről tanúskodjunk. Ezt üzeni tehát nekünk ma reggel az Úr. Ezt adja elénk ez az elhívási történet, és ennek az alapján vizsgáljuk meg mi is, és imádságban vigyük az Úr elé a mi életünket, azt, hogy vajon nála vagyunk-e, azt, hogy mit bíztál rám, Uram, hol van az én helyem, azt, hogy látom-e mindazt, amit te adtál nekem, megváltottál, megszenteltél, új életre hívtál, és az üdvösség reménységét adtad nekem. Imádkozzunk! Urunk Jézus, hisszük azt, hogy most is azért vagyunk itt együtt ennyien, mert te hívtál minket ide, és neked van szavad, üzeneted. Köszönjük neked azt, hogy te tudsz minket megszólítani úgy, hogy személyesen mindegyikünk megértse, hogy mi a megbízatása, a tanítványi szolgálata. Köszönjük neked, hogy te adsz ehhez erőt, te teszed minket alkalmassá a szolgálat elvégzésére. Kérünk, áldj meg bennünket, és add, hogy tanítványaitként tudjunk ebben a világban járni, hogy hirdethessük a te áldott, üdvözítő országodat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.